2 Mózes 3, 1-től 21-ig.
Utolsó jelenetírás.
Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midjan papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes. Oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ekkor azt mondta. Ne jöjj közelebb! Ord le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta. Én vagyok atyáidnak istene, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene és Jákób istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta. Megláttam népen nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hetita, az emóri, a perizzi, a hívi és jebuszi néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy fáraóhoz menjek és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten ezt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelt Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek. Így szólj Izrael fiaihoz. Az Úr, atyájátok istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Menj, gyűjtsd össze Izrael véneit, és ezt mond nekik. Az Úr, atyájátok istene, Ábrahám, Izsák és Jákób istene megjelent nekem, és azt mondta. Számon tartom mindazt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek, és elhatároztam, hogy elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból a kánaáni, a hetita, az emóri, a perizzi, a hivi és jebuszi népföldjére, a tejjel és mézzel folyó földre. És ha hallgatnak a szavadra, akkor menj be Izrael véneivel együtt Egyiptom királyához, és ezt mondjátok neki. Az Úrral, a héberek istenével találkoztunk. Hadd menjünk azért 3 napi útra a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek, az Úrnak. Én ugyan tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg, hogy elmenjetek, hanem csak az erőszaknak enged. De kinyújtam a kezem, és megverem Egyiptomot mindenféle csodával, amelyeket véghez viszek benne. Majd azután elbocsát benneteket. És jó indulatot támasztok e nép iránt az egyiptomiakban, úgyhogy mikor eljöttök, nem jöttök üres kézzel.
Foglaljatok helyet. Ezt az ige szakaszt fogjuk tanulmányozni is. Ha köszöntsem azokat, akik 230-240 kilométerről töretlenül jönnek közénk itt a szegedi csapatot, meg a tihanyi különítményt. Áldjon meg az Úr benneteket, és csak tanulhatunk tőletek a elkötelezettség és az odaszállás területén, azt gondolom, és lehet, hogy ezt most még igazán fel sem tudjuk fogni. A Mózes második könyvének második részében, 23. versben azt olvassuk, hogy közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Két nagyon fontos momentum, egyrészt az, hogy meghalt az a király, aki üldözte halálra Mózest, és ugye elég gonoszul bánt a zsidókkal, és eljutottak abba a fázisba a zsidók, hogy kiáltottak. Már nem csak sóhajtoztak, Már nem csak azt mondták, jaj, de jó lenne, ennek vége lenne. Már nem csak azt mondták, hogy ó, bár csak segíten rajtunk az Isten, hanem már kiáltottak az Istenhez. Tehát annyira akartak szabadulni, és annyira szerettek volna, ha változás lenne az ő élethelyzetükben, hogy eljutottak a kiáltásig. Ugye tudjátok, a Bibliában több helyen találkozunk az imádságnak ezzel a formájával, amikor arra szólít fel bennünket Isten, hogy kiáltsatok az Úrhoz. És a kiáltás ugye az nem suttogás. A kiáltás akkor szokta az ember kiáltani Istenhez, amikor már annyira vágyik, annyira szükségben van, annyira kilátástalan a helyzete, annyira nagy szükség az isteni beavatkozásra, hogy már nem tudja másképp kifejezni, a lelkének a belsejéből föl szakadnak ezek a kérések, ezek a kiáltások. Tehát ez a két epizód történik, itt olvasott kijelentéseket megelőzően. Nos, hát Mózes egy nagyszerű vezető, több milliós népet vezetett át a pusztába, és a kormányzása alatt gyakorlatilag egy rabszolga csapatból egy nemzet formálódott rendekkel, törvényekkel, szabályokkal, vezetéssel, vezetőkkel, istentiszteleti renddel, helyekkel. Tehát egy csomó minden kialakult, ami értékmérő volt akkor abban a zsidó társadalmi berendezkedésben. De ki is volt ez a Mózes? Mózes alapvetően a számunkra egy nagyon pozitív személy, a Biblia hithősök közé is sorolja őt, és kiemel a hitét, hogy nem az egyiptomi kincsekre, a lehetőségekre nézett, ami várt rá a fáraó nevelt gyermekeként, hanem inkább vállalta a népével való szenvedést, mert az eljövendőre tekintett. Halleluja. Tehát ugye nagyon kedves nőnk ez az ember. A korban, Krisztus előtt, a 13. században vagyunk ekkor, de azt gondolom, hogy nem kell oda visszamennünk, mert Mózes története nagyon aktuális ma is, ami számunkra. Nézzük meg közelebbről. Ki is volt ez a Mózes? Először is Mózes már 80 esztendős volt, amikor ez a elhívási ige eljut hozzá, elhívási üzenet eljut hozzá. És hát élete ezen a ponton több részben is eléggé romos volt. Romokban hevert élete volt. Amire eljutott életének erre a fázisára, hogy apusának tulajdonát képező bárányokat legeltette. Ráadásul egy elég kietlen vidéken, egy puszta, sivatagos vidéken hajtotta őket ide-oda-amoda. Hosszú hetekre, hónapokra távol léve a családjától. És sok-sok kilométerre attól a földtől született. Tehát Mózes ebben az állapotában, amikor meghívta őt Isten, a toppon volt, azt lehet mondani. Azért mondom ezt kihangsúlyozva, mert néha mi azt gondoljuk az Isten elhívásra, hogy akkor fog Isten elhívni szolgálatra, meg minden, amikor szuper családi hátterem van, szuper anyagi helyzetem van, szuper egzisztencia, szuper kapcsolatok, szuperű gondolkodok saját magamról, már az értékítéletem, az identitásom totális a helyén van, én vagyok a csúcson, és most Uram, na most nem fog elhívni az Úr. Azt tudti. Tehát itt van ez a 80 éves ember, aki 80 év alatt gyakorlatilag idegen földön, az apusa jugait leheltetve, gyakorlatilag egy ilyen béresként egy gyermeke van, kis feleségével, van egy kis sátracskája, meg egy botja. Hát ennyit hozott össze 80 év alatt. Hát ez nagy siker. Igaz? Totális alkalmas egy országot, egy népet, nemzetet vezetni ez az ember, mert hát 25 bárányt már kiválóan eldelegált, és ugye beszélgetett velük, bejöttök be, kijöttök be, minden, szóval úgy jól kommunikáltak. Szóval nézzük még ezt a Mózes közelebbről, mert ugye azt is látjátok, hogy a szülei csak úgy tudták megmenteni az életét, ha örökbe adták, és egy örökbefogadó gyermekként cseperedett föl. Kis gyermekként, amikor édesanyja szoptatta, és úgy fölcseperedett, akkor elvitte a fáraó lányához, mert más választásuk a szüleinknek nem volt, hogy megmentsék az életét, ugyanis minden fiúgyermeket abban az időben a Nílusba kellett dobni, és belefulladtak, majd a nílusi krokodilok martalékává lettek. Aztán gondoljuk bele, hogy édesanyja az anyatejjel énekelte neki a dalokat, a dicséreteket, az imádatokat, amely az egyisten hitről, az élő Istenről szóltak, Ábrám Istenről, Izsák Istenről, Jákob Istenről, és úgy mondta neki a történeteket, és akkor mikor olyan kis, nem tudom hány éves lehetett, mert nem tudtam kideríteni a Bibliából, hogy hány éves lehetett, de 5-6 éves biztos volt, amikor a fáraó lányához lehetett, én úgy gondolom. Tehát az anyatejjel együtt ugye egy gondolkodásmód, egy hit, egy istenkép átment neki. Megtanult héberül, talán mondókákat, igeverseket megtanulgatott. És akkor ez a kisgyermek bekerül az egyiptomi fáraóházába, egy több istenhitet gyakorló kultúrába. Elkezdik őt egyiptomi gondolkodásmód szerint tanítani. Egyiptomi nyelvet tanul, egyiptomi tudományt tanul, és így éri a 40 éves kort. Tehát már a második kultúra, amelyben bekerül. Igazán ebben az emberben eddigre, hogy zsidó vagyok, valamit emlékeim vannak ugye egy kicsi gyermekkoromból, hogy mit tanított édesanyám, akkor vannak itt a papok, akik tanítanak engem, itt az egyiptomi kultúra, itt a fáraó háza. Tehát szerintem Mózesben iszonyú katymasz lehetett, kavarodás lehetett, de a viselkedéséből látszik is ez. És ezzel az identitás zavaros állapotával, ezzel a meghasonlott állapotával, kettősséggel és ennek a feszültségével a szívében megy ki a népe közé, gondolom keresi, hogy hova való. Minden normális ember keresi a gyökereit. Egy rádióriportot hallottam nemrégen, hogy egy fiatal ember hirdetést adott föl, hogy édesanyját, akit 25 éve nem látott, megtalálja. Édesapja vitte, gyakorlatilag elvitte az édesanyjától, és Kanadába jött Magyarországra, hogy találkozzon az édesanyjával. És azt mondta, hogy az lett volna a legrosszabb neki, ha nem kerestek volna. És olyan jól esett neki, hogy legalább kereste az anyukája, hogy lehet találkozni. És 25 év után visszajött Magyarországra, hogy megölelje az édesanyját, akit nem látott 25 évig. Tehát azt gondolom, hogy embernek az, hogy a gyökereit megtalálja, hogy rátalálja azokra, akiktől származik, ez egy természetes vágy. És ki tudja, miért ment Mózes a zsidó közé ebben az epizódban, amikor elmegy, hogy a népe közé menjen. És ebben a feszültségben lehetett ő, amikor látja, hogy egy zsidó ember ver egy, egy egyiptomi ver egy zsidó embert. És akkor Mózes úgy gondolta, hogy akkor ez a feszültség, egy kiengedés agyonüti a egyiptomi, és elássa a homokba, tehát eltünteti a hullát. Majd tudjátok, másnap, amikor éppen a zsidók veszekednek, akkor mondják, hogy na, talán minket is meg akarsz ölni. És akkor itt kerül megint egy szakadékba, zuhan lefele, Mózes menekülnie kell, mert már a fáraó fülébe is oda jutott a hír, és ugye egyáltalán nem úgy volt, hogy miért mégyen, tehát a fáraó, mint a filmben, hanem a fáraó meg akart ölni. Tehát azért életre halálra keresték Mózest. Mózesen nem volt más választás, a 40 éves korában újra menekülnie kell, újra egy más világba kerül. 40 éves, amikor egy harmadik kultúrába kerül bele, gyakorlatilag ilyen sátorlakó, beduin jellegű törzsek körébe kerül be, ahol ugye egy midjánita népből vesz egy lányt el feleségül, és ott a harmadik kulturális közegben alapít családot. Na, gondolhatod, hogy Mózes teljesen toppon volt identitás tudatban, hogy a kicsoda, most egy zsidó, vagy egyiptomi, vagy midjánita, most ki vagyok én, ezért amikor elveszi Ciporát feleségét, akkor egy gyermekük születik, amit úgy olvasunk név szerint, és a Gersomnak hívják, azt jelenti jövevény, elűzött, kidobott. Úgy körülbelül a Mózesnek a lelki állapotát, ugye, a helyzetét, az élethelyzetét, ahogy ő gondolkodott, ahogy ő ebben az egész szakadékban, zuhanásban volt, az életének ebben a szakaszában is, úgy jól jellemzi, amilyen nevet ad a fiának. És ugye ezt, mikor hívta a Gersom, akkor mindig úgy ez volt benne, hogy ő gyakorlatilag azt mondja, most kicsoda. És akkor újra egy nyelv, újra egy kultúra, újra egy gondolkodásmód, ahol szintén 40 évet tölt el. Talán már csak emlékeiben él a héber nyelv, amit kicsi korában tanult meg, és így talán jobban lehet érteni, hogy azt mondja, hogy nem értek én a beszédhez. Nem értek én a szóhoz, hát nagyon meg kell ültessem magam, hogy egyáltalán héberül normálisan, akcentus nélkül tudjak beszélni. Tehát ebben a helyzetben talál rá az Isten. Hát durva nagyon, tehát azt mondod rá te, hogy ennél rosszabb embert már nem is lehetett volna találni. Nem így van? Hát figyeljenek az emberek a mi gyűrűnkben, szerintem 25 lelkigondozói tanfolyamat kéne elvégezni, hogy bármilyen is odaengedjük. Igaz, Peti? Tudi. Tiszta gáz volt. Tehát azért Mózesre találkozott valaki, támasztott a botját. Volt valami, mégsem fölkeltett az érdeklődését. Valami csodálatos jelet látott. Valami elhajtotta őt, hogy menjen az Isten hegyéhez, a Horebhez. Így ír már itt a Biblia az Isten hegye, hogy ennek a hegynek volt-e már valamilyen ezzel kapcsolatban volt-e valami tanítás a midjanitáknál. Egyébként Rauél, az ő apósa, azt hiszem Isten barátja, Istentől kedvelt szemét jelent, és akkor Jetró, azt pedig valószínűleg a címét jelentette, nemes, tekintélyes, előkelő vezetőembert jelent a Jetró név, és azt mondja ugye a Szentírás, hogy ő Midján papja volt, és a Bibliából látjuk és tudjuk, hogy a Midjanita törzs az a Ábrahám következő házasságában, amikor eltemeti Sárát, elveszi Keturát, és Keturától származnak a Midjaniták, tehát gyakorlatilag az egyisten hite ennek a törzsnek Ábrahámtól ered. Ábrahámtól származik. És hogy volt-e valami a Horeb-hegyel kapcsolatosan valamilyen tanítás, nem tudjuk, de biztos, hogy azt mondja a Biblia, hogy elhajtott a juhait a pusztán túl a Horebhez, az Isten hegyéhez. És amikor ide megy, tehát valahol Mózesben forogtak dolgok, és én azt gondolom, hogy egy csomó kérdése is volt Mózesnek, ami úgy fölsejlett benne ezekkel. Ma mindjárt foglalkozunk is. Például az is lehetett benne talán kérdés, hogy ugye Ábrahám istene, Izsák és Jákob istene, aki a teremtő mindenható Isten, ha létezik, akkor miért nem szól hozzám? Ha ez az Isten létezik, amiről az édesanyám beszélt nekem, mely akiről itt ezek a midjaniták is, ez a apósom is beszél, ha létezik, akkor a népét, akit kiválasztott, miért engedő nyomorogjon Egyiptomban? És miért nem csinál már valamit? Én úgy gondolom, hogy Mózes ebben a helyzetében már az Isten hite is tele volt kérdésekkel. Szerintem eljutott odáig az ő életében a 80 esztendős korára, hogy tele volt ilyen kérdésekkel. Hogy beszél-e még az Isten? Tényleg hatalmas az Isten? Tud-e az Isten bármit is tenni? Vagy mi, foglalkozik-e velünk? És ezek a kérdések ott feszülhettek benne, de látni fogjuk majd a beszélgetésben, hogy ezek elő is jönnek. Ezek a kérdések, Isten úgy válaszol is neki. És elmegy a Isten hegyéhez, és akkor meglátja ezt a csipkebokrot, amely ég, de nem ég el, tehát egy természetfett jelben jelenik meg Isten, és megy oda, hogy mi történik, mi ez. Tehát hosszú évek óta az első érdekes dolog, ami történik vele, mert a sok puszta, meg a oázistól, oázisig kis füvecskék rágása, ugye a társasága nem volt túl kommunikatív, a néhány birka, meg a bot, még kígyóvá se vált akkor, tehát igazán ennyi társasága lehetett, amit ír a Biblia, tehát nem látjuk, olyan sok szolgáló lett volna, hisz Jetrónak a lányai hajtották a birkákat még inni is, tehát valószínűleg nem tömegek, szolgák tömegei voltak Mózessel, és azt őrizgették azokat a birkákat. Valószínűleg egyedül pásztorogatott őket a kis botjával. Elég sokat gondolkot adott 40 év alatt az érzeken a dolgokon. És nem tudott válaszolni a kérdéseire. 40 évig. Hú. Látom, Péter nézze rám, ez még gombózból is sok, szerintem is. És akkor Isten megszólítja egy természetfeletti módon, és akkor Mózes megy oda, és Isten megszólítja, hogy hogy szólította meg, hogy azzal a hangsúlyal, hogy Péter olvasta, hogy Mózes, vagy Mózi, nem tudom. Tehát nem tudom, hogy szólíthatta meg Isten, fogalmam sincs. Tehát, hogy ennek az embernek akkor mi volt a legjobb, és hogy mi az, ami kibillentette ebből a Hogy elindult benne, hogy Isten próbált elindítani benne valami másfajtát, mint amiben eddig volt. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálta Isten. Majd házi feladatnak gyakoráltak a tükörben, hogy mondjuk neked hogy kellene szólni most Istennek, hogy kéne neked, hogy Isten szóljon, hogy Józsi! Majd Piroska. Hát nem tudom. Isten tudja ezt, hogy kit hogyan szólítson meg. Az biztos, hogy amikor Mózes a nevét hallja, gondolj bele, hogy talán hetek óta senki nem hívta a nevén. Tehát a birkák valószínűleg nem. És amikor hallja, hogy Mózes a pusztába, azért elég érdekes lehet ez a szituáció. És Mózes mondja, itt vagyok. És akkor hát, amivel a bokortól jött a hang, Úgyis ment oda a bokorhoz ösztönszerűen. És akkor mondja neki, Isten, ne jöjj közelebb. Te állj meg, mert még bajod lesz. És akkor mondja Isten neki, vedd el a sarudat. Tehát igazán viselkedni sem tudott Isten jelenlétében, tehát nem tudta, hogy hogyan kell itt most viselkedni, hogy megalázni magát az embernek, vagy levenni a sarut, vagy micsoda. De Isten segít neki az első lecke, vedd le a sarudat, hogy életben maradhass, és aztán bemutatkozik neki, képzeld el, tehát talán Mózes, mikor ment a Hóreb hegye felé, és lehet azért ment az Isten hegyéhez, hogy valamit kiderítsem, hogy éle még ez az Isten. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Éle még. Mert az, hogy engem itt tart, és igazán azt tudom, mi lesz velem, és ott van az a nép, az én édesanyám, a testvéreim, Miriam, ugye, aki gyakorlatilag megmentette őt, emlékeztek rá, úgy sikerült visszamenni az anyukájához, és ő szoptatta az anyja, hogy Miriam volt az, aki mondta, hogy hozok én egy héber asszony, aki tudja szoptatni ezt a gyermeket, és így került vissza ugye egy rövid idő legalább a családjához. Ugye ott van Áron, aki szintén ugye testvére volt Mózesnek, és a szülei. Tehát talán forgott benne, hogy éle még ez az Isten, hogy igaz ez az egész sztori, ez az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenek történet, amit hallottam. A kérdések jogosak, nem? Tehát 40 év után, plusz 40 év, és ezzel a háttérrel, amivel az ember élt, amilyen élethelyzetben volt, azt gondolom teljesen jogos kérdések. Nem hiszem, hogy bármelyik 80 éves korára ennyi isteni áldás után még hinne Istenben. És mi még akkor is kételkedünk, hogyha naponta 25-ször szól hozzánk az Isten, mert annyi üzenetet kapunk Istentől, csak egy Isten tisztelet alatt is annyit szól hozzánk az Isten. Mózes az 80 évig nem szólt, és még mindig keresi az Istent. És 20-szor annyi áldás sem kapott, mint én vagy te az életben. Tehát neked 100-szor annyi problémától is elhújik a hajad, amitől Mózes még mindig Isten keresi. Azért ez nagyszerű, de hadd mondjam azért, hogy valahol az emberben, te benned is, bennem is benne van az Isten keresésnek a szomja. Mózesben is benne volt, ezt nem tudta el kirakni magából, mert ez benne volt. Teremtésétől fogva benne belehelyezte, és azok az igék, amiket hallott az édesanyját, azok működtek benne, ott dolgoztak benne. És gondoljátok bele, amikor nem, még a sarut se veszi le, tudjátok azt is, hogy mondjanék el neki, vedd a sarut, és akkor azt mondja a Biblia, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak az Istene. Na ez az a pont, amikor Mózes paf, padlóra esik, és eltakarja az arcát is. Hú, ezt tudta, hogy én mire gondolok. Tehát, ugye mellett akkor gondolkodott, hogy mi az ábra, hogy mi van Istennel, hol van Isten, elment a Isten hegyéhez, hogy amit megért. És akkor Isten már várta ott ezen a találkozón, és akkor Isten mondja neki, hogy mi gondolkozol. És persze, hogy leesik a földre, már nem kell mondani, hogy kell viselkedni. Két dolog, amit anyukám mondott, Ábrahám, Izsák és Jákob, Isten él. És beszél. Fantasztikus, nem? Fantasztikus élethelyzet. Ábrahám, Istene él, és ma is szól hozzánk. Ez Mózesnek egy óriási tapasztalata volt. Aztán a második dolog, ami szintén, ugye ez a kérdései Mózesnek Isten válaszai téma. Az első dolog volt az, hogy ugye a 3. és 6. versében én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, és megérti, hogy él ez az Isten, és akkor földre esik. Aztán az Úr pedig ezt mondta a 7. versben, látjátok, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. A második kérdés, amiben Mózesben mozogatott, ha Isten létezik, és van, és a mindenható, akkor miért nem foglalkozik a népe nyomorúságával? Felsőreszi a kérdést, Isten válaszol neki, hogy én meghallottam, és látom, mennyi fájdalmuk van. Mózes kezdi jól érezni magát, hogy igen, jól alakul ez a kapcsolat. Aztán mond egy harmadik dolgot Isten, a 8. versben, le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, ugye ezt hallotta mindig, az Isten Ábrahámnak adott ígéretét, amikor mondta neki az anyukája, erre emlékezett, hogy Istennek van egy ilyen ígérete. A kánáni hetita, az emóri, a perizzi, a hív és jebuszi nép helyére Tehát azt mondja Isten, hogy leszállok. Lejövök a mennyből, és magam avatkozom be ebbe a helyzetbe. Hú, azt mondja Mózes, Isten elindult, ez az Isten cselekszik is. Nem csak létezik, nem csak beszél, nem csak tud a problémákról, hanem cselekszik is. A 9. versben a 4. dolgot látjuk, ezt olvassuk. Bizony eljutott hozzám Izrael fiának segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyagatják őket az egyiptomiak. Tehát Isten hall és lát. Látja a népek kiáltását. Hallja a népek kiáltását, és látja, hogy mi történik velük. Isten gyakorlatilag Mózes ki nem mondott kérdéseire ad választ. Tehát nem látjuk ugye, hogy eddig a pontig Mózes különösebben feltette van a kérdéseit, de ha belegondoltok az élet helyzetébe, akkor belátható, igaz, hogy ezek a kérdések azért ott feszültek benne. Tehát ezek ott forogtak benne, bármilyen könyvben ott forogtak volna. És érdekes, hogy Isten ugye tekintélytisztelő Isten a 3. és 16. versében azt mondja, hogy menj el a nép véneihez. Tehát ne menj el frankizni Izrael népébe, hogy te vagy a főnök, hanem keresd meg a véneket, és velük együtt menjetek a fáraóhoz. Jó, hát menjünk tovább a következő pontunkhoz. Isten választott, elhívott eszközeink keresztül cselekszik, és ezért hívja el Mózest is. Tehát ugye válaszol Isten a kérdéseire, Mózesnek bemutatkozik, hogy Ábrám, Izsák és Jákob istene, hogy él, hogy hal, hogy beszél, hogy cselekszik, és meghallotta a népen a kiáltását, meglátta nyomorúságukat, és hogy ezt meg akarja oldani. Mózes kezdett örülni, hogy hú, de jó, Isten most csinálni fog valamit. És jön a következő pont, ami ezt teljesen Mózes sokkolja. 10. vers. Most ezért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezess ki a népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Hú, barátom, gondolj bele egy ilyen 10 perces beszélgetés után. Elküldek Amerikába az amerikai elnöknek adj egy tanácsot, hogy hogy tudja megoldani a gazdasági válságot. Hát nem fog elküldeni valószínűleg, de ettől ne félj. De tehát valami hasonló kaliberű történetről van szó. Tehát a Mózes még 10 perccel ezelőtt, vagy nem tudom mennyi időt eltesz, nem sok, még a kétségeivel van ott. Egy elrontott, nagyon rossz családi háttér, kulturális háttér, nyelvi problémák, gyakorlatilag egy örökségre váró szolga ott az apósa házában, egy gyerek még nem is lehet azt mondani, hogy a nagy családos legalább, hogy adna nekik is tekintélyt. Tehát semmi, és akkor odáig gondolja, hogy Isten lelki gondozza, hogy jó, rendben van, és akkor mondja, akkor most elmenj el, és akkor vezess ki az én éppen. És akkor lehet itt nekünk szörnyűködni, Mózes miket mondta, hogy jó, nem akart elmenni, hát mégis milyen csúnya dolog. Hát kíváncsi lennék, hogy melyik őtök ugrana azonnal fölfele. Oké, uram, megyek azonnal. Különösen ezek után. Van ilyen a teremben? Akinek, szóval Isten részéről ugye egy normális dolognak tűnik, hogy Mózes mondja is következő pontban. Mózes, ugye 11. vers, Mózes azt felelte erre az Istennek, ugye Mózes kérdései, kifogásai és Isten válaszaival fog most foglalkozni. Első, Mózes azt felelte erre Istennek, ki vagyok én? Hogy a fáraóhoz menjek és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. Tehát ugye ebben a kérdésben azért jóval több van, mint az, hogy most, hát ki vagyok én? Hát egyáltalán ki vagyok én? Most zsidó vagyok? Egyiptomi vagyok? Midjanita vagyok? Pásztor vagyok? Vezető vagyok? Fér vagyok? Mi vagyok? Hát ki vagyok én? Ez egy identitás válságban van Mózes. Nem csoda, hogy abban van egyébként, mert amik érték őt az elmúlt 80 évben, hát azt gondolom, hogy tényleg elég nehéz is. Egész helyzetbe is került, és hát hogy jövök én ahhoz, vagy hogy oda megyek a fáraóhoz, mondom, viszem a népet, aztán majd fogja, hát én? Teljesen normális kérdés. Tehát látodok-e, amikor Isten elhívásával találkozik az ember, akkor Isten nem a te alkalmasságod. Szóval nem az a lényeg itt, hogy mikor Isten az elhívásban gondolkodik, hogy na, jól van, felkészültél, most már szuper vagy, ki van gyúrva a felsőtested, a szíved rendíthetetlen, tel a fejed bibliaversekkel, ezzel dolgot megtanultál, tehát elvégezted a Új Remény Baptista Gyülekezet bibliaiskoláját, szuper vagy, na most elhívlak. Tehát ez nem így van. Ez nem így működik, mert Isten nem a te alkalmasságod miatt hív el, nem ez a szempont Istennél. És akkor gondolkodj az elhívottakon. Dávid egy pásztorfiú volt. Királynak ezt a kis legényt. Ma körülbelül kuncognátok, mint hogy tesója kuncogtak is, mikor ment oda, hogy mit akarsz itt te? Tejfölös szájú. Hát csatát akarsz te látni? Húzzálj ne hazafele, még el nem porolunk. Hát majdnem megpofozták a tesói. Ha nem szégyelték volna, elővették volna a kis furkapálcikát, és elverték volna a fenekét. Nem így van. Amikor Dávid oda megy, akkor tiszta izé volt érni. Felveszi a ruhát, a Saulra, az is már azért adta rá, hogy már legalább, ha ez legalább meghal, akkor történik valami. Mert semmi nem történt napokig. És akkor lötyögött rajta. De kiküldték volna érte abban a páncélban, hogy legalább fessen valahogy, hogy... Sörög. Hát Dávid, amikor kiment Góliát, az hát Góliát is röhögött rajta. Azt mondja, miért csinálsz? Tehát kutya vagyok én. Ti bottal jössz ide ellen, te szerencsétlen. Hát mindjárt szétcsaplak. Aztán egy fejjel rövidebb lett. De nem is tudták feldolgozni. Tehát még ezt sem tudták feldolgozni ezzel környezete, hogy ki ez a gyerek? Hogy mit látjátok, az elég hosszú idő telik el, még úgy megérik Izraelben, hogy hát ez lett a király. Tehát 15 év legalább, aztán úgy emlékszem, elterik, amíg ez így beérik ez a történet. De Dávid elhívott volt, és hordozott magában egy elhívást. Nem azért, mert ő szuper volt, meg ő aztán mindent tudott már. Olvasd a Zsoltárait, hogy mennyi harca volt ennek az embernek. És mennyi kínlódásra küzdött a saját aggodalmai, problémái, fájdalmai, keserűsége, nyomorúság, annyi minden volt, amit kiöntött Istennek, hogy elbeszélget Istennel. Hát, de lehet fel se venni gyülekezeti tagnak néha, amiket itt ír magáról. Tehát előadná itt valaki tagfelvételen, mondok, na jó, van, amíg vigyük vissza barátkozók órájára, mert lehet. Tehát az, hogy Mózes azt mondja, ki vagyok én, teljesen jogos kérdés, nem? Ez egy fogalmas nincs, hogy ő kicsoda. 40 éve gondolkodik rajta, de mi nem tudott rájönni szegény. És ez így van. És hát egyáltalán, hogy jövök én ahhoz? Hát nem vagyok úgy öltözve, hát tudom, milyen pompa van ott a palotában, itt az a kis birkapásztor szagú, meg fizimiskájú, meg az a bot is itt van, hát nem tudod, mit kezdeni magával. És akkor Isten válasz a 12. versben Mózes kérdésére, de Isten ezt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a helynél fogjátok tisztelni az Istent. Ugye hogyan próbálja az identitását helyreállítani Mózesnek Isten? Azt mondja, én veled leszek. Mózes, te igazán nem tudod, hogy zsidó vagy, vagy egyiptomi, vagy midjanita? Mózes, egyszerűsítsek le a dolgot, a lényeg, te az enyém vagy, hozzám tartozol. És nem ez gyógyítja meg az embernek ezt az zűrzavaros lelkét, kavarodását, mindannyiunknak, hogy igazán a legfontosabb dolog, hogy Istenhez tartozzam. Hogy Krisztusban Isten gyermeke vagyok. Ez gyógyít. Ez olyan erőt ad az ember bensejébe, olyan, ami minden múltbeli sérülés sebet gyógyít, beheggeszt, és hogy betölt az embernek az életét egy stabilitással, nem büszkeséggel, hanem hálával, és egy biztonsággal. Tehát Isten úgy gondolta, hogy ebben az elhívásban egy nagy kalandra hívja meg Mózest, és ebben a nagy kalandban, amikor együtt lesznek, úgy megismerik egymást. Már ugye nem Isten Mózest, hanem Mózes Istent. Tehát az elhívásban, a szolgálatra való elhívásról beszélünk, ugye beszéltünk elhívásról az üdvösségre, elhívásról a szerepekre, tehát szerepekre való elhívásról beszéltünk a hétvégén már, és most elhívás a szolgálatra. Bocsi, nem mondtam a címet. Tehát ez a témánk. Annyira azonosultam Mózessel, hogy már nem tudom, mit beszélek lassan. Tehát Isten meghívta Mózest, és a meghívás a szolgálatra az egy kalandra való meghívás, és ebben a kalandban Isten célja és terve az, hogy együtt legyünk vele, és megtapasztaljuk őt, és megismerjük őt jobban. Aztán a 13. vers, a második kérdés, kifogás, de Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyátok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neved, akkor mit mondjak nekik? Ez az első kérdése az volt Mózes, hogy ki vagyok én. A másik kérdése az volt Mózes, hogy ki vagy te. Mert nem ismerte Isten még. Jogos kérdés? Mikor Saul leesik a lóról, mit kérdez? Ki vagy te, Uram? Ki vagy te, Uram? És akkor, ugye, Isten válaszol. Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, atyáitok istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Tehát Isten ad egy kijelentést önmagára Mózesnek, és ne felejtjétek, ez a kijelentés először itt hangzik el a Bibliában, tehát a Jahve, hogy vagyok, voltam, leszek, én vagyok az örökkévaló. És ne felejtjük azt sem el, hogy a názáreti Jézus Krisztus ezt a címet használja többször a Szentírásban, az Új Szövetségben. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere. Ugye ezeket a összekapcsolja, összeköti egy gyökérben, a Szent Háromság egyik az Istenben, Krisztus magát, ugye az élő és teremtő Istennel, az Atyával. És a Szent Háromság Istenben, az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten egysége, és három személyiséget árul elénk. Tehát Isten kijelenti magát Mózesnek, hogy tudd azt, hogy én vagyok, aki voltam, aki vagyok és leszek. Egyébként ugyanaz vagyok, mint Ábrám életében. Tehát ezt tapasztalta meg Ábrám is, az én őké való hatalmamat, szentségemet és nagyságomat. Isten kijelentése jut el Mózeshez, arra a kérdésre, hogy ki vagy te. Aztán Mózes a negyedik rész első versben a következőképpen folytatja. Mózes ekkor így felelt. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr. Tehát kétségbe vonják azt, hogy igaz, amit mondott, hogy Isten küldte őt. Ez a kérdés arról szól, hogy hogy lesz hatalmam a szolgálat véghezvitelére, tehát hogy fog őket meggyőzni. A második része ennek a kérdése az volt, hogy vajon elfogadják-e a szolgálatomat. Jó, hogy elhívsz engem szolgálatra, Istenem, de vajon elfogadják-e, hogy szolgálják feléjük? Hogy elmondjam neki, hogy megmondjam nekik. Hát hogy fog ez működni? Hát most oda megyek hozzák, és mondom, hát nézzétek is, kimentem a Horebhez, égett egy csipkebogó, de nem égett el, én azt tudom, ki vagyok, azt tudom, hogy ő ki, aztán kiderült, hogy én ki vagyok, aztán kiderült, hogy ő ki, és azt mondta, hogy menjek el, és én foglak kivezetni benneteket az ő oldalán Egyiptomból. Nem volt meggyőző, igaz? Megsimogatnál a buksiját. Igen, barátom, de... Te eltéveszted a rászámot itt, nem jó helyen jársz. Hát ugye jogos volt a kérdés, hogy honnan lesz ennek a szónak tekintélye? Tehát hogy lesz ennek hatása? Hogy ott vannak ezek a vének, amúgy tele van a bajjal és problémával, nyomorognak, és sok fájdalom járját őket, én meg megyek innen messziről, ugye messziről jöttem, mert hamis azt mondom, amit akar, és akkor kinn a pusztában találkoztam Istennel, egy égő, de elmégi csipkebokorban, és jól elbeszélgettünk. Zizi vagy. Úgyhogy ilyen nem történt még előtte. Tehát még nem is hallottak ilyenről, hogy ilyen történt volna valaha is, hogy Isten ilyet cselekedett volna. Mert ilyen nincs. Tehát ilyen nem történt alapvetően senkivel, hogy égő csipke bokorból beszélt volna hozzá. Még akkor is láttak angyalokat, meg sok minden történt, angyalok jöttek, mentek, de ilyet nem. Tehát nem tudták volna kötni sehová. Ezért mondja Isten, hogy a vagyok, Isten, aki vagyok, ugyanaz vagyok, mint Ábrámnak, Izsáknak és Jákob istene, és a Krisztus ugyanaz az Isten, mint Ábrám, Jákob és Izsák istene. Tehát a zsidók istene Krisztusban jött erre a földre, és Jézus Krisztus és a zsidók istene ugyanaz. Ő a Mesiás. Összeköti a vagyok kijelentés kinyilatkoztatással a Krisztus az ő személyét, az élő és teremtő Istennel, hisz ő is Isten. Isten fiaként jött el, hogy elhordozza a világ bűneit, a te és az én bűneimet szenvedve azokért. Aztán a második versen, egyik részben Isten újra beszélgetni kezd Mózessel a tekintély kérdéséről, a hatalom kérdéséről. De látjátok azért, hogy Isten nem tartotta furcsának ezeket a kérdéseket. Értitek, igaz? Tehát ezt nem mondta Isten, ugyan már Mózes, hogy kérdezhetsz ilyet? Hát Isten tudta, hogy tényleg gáz, tehát most itt oda egy 400 éve Egyiptomban élő néphez, aki most elég hosszú ideje már gyakorlatilag rabszolgasorsban szenved. Szóval tudta Isten azért, hogy ez nem olyan egyszerű kérdés. Ő ezzel tisztában volt. És a Mózes kérdései jogosak. Eddig a pontig. Tehát második verstől, 4-2-től, de az Úr erre ezt mondta neki. Mi van a kezedben? Egy bot, felelte ő. Dobd a földre, mondta az Úr. Akkor a földre dobta. Hát, egy érdekes reakció, vagy botja, ismerte a botot, ezen támaszkodott elég sokat, meg ki tudja, miket csinált vele. Hát az őrizte a rúgókat, tehát lehet, hogy ütötte, vágta, ki tudja, milyen dolgokba keveredett vele. Fog és ugye eldobja a botot. Már elég bizalmas volt a viszony, megbízott Istenben, már elég régóta ismerik egymást ahhoz, hogy ilyeneket csinál, eldobja a botot. Hát ez nem volt nehéz, ugye? Igen, nem? Ez mondja, kígyóvá vált. És Mózes elfutott előle. Tehát ugye el nem számított, megint gondolj bele, Isten behúzza a csőbe, fogja oda, bum! Ledobja a földre, és kígyó lesz. Hát ezért tudta, hogy ez veszélyes, és egyre szarna másik irányba. És akkor mondja Isten, gyere vissza, fogd meg a farkánál. Tehát kígyót a farkánál? Tehát ugye nyakánál szokták megfogni a kígyót, hogy nem harjon meg. Tehát a farkán az a másik vége. Tehát gondoltam, eltéveszti Isten, de hát régen járt már erre, mint a pusztán, mint ennyi kígyót. De aztán mégsem okoskodik Mózes, ennyire már jó viszonyban volt Isten, már ennyire fölépült a hite, onnan is megfogja a kígyót a farkánál fogva. Tehát tudjátok, ez megint ilyen zizzentés volt. Tehát megfogja a farkánál fogva, és újra bot lett belőle. Tetszett neki nagyon, mert gyakorolta utána még. Tehát azért, de a szituációra gondolj bele, tehát van egy bot a kezedben, ami majdnem kivirágzik, annyit fogod, és akkor lehet, hogy kígyó lesz belőle, és akkor megfogod, meg bot lesz. Tehát azért ez elég sokkoló, nem? Tehát így van az, amikor az ember bizonyosát tesz valakinek, és az megtér. És te akarsz ki legjobb, hogy ettől valaki. Néha első képzelni, milyen fontos egy mondani egy-egy embernek, hogyha megosztjuk vele a mi bizonyságot. Nem tudjuk el se képzelni. Volt valaki, nem régen beszélgetett egy másik személlyel, és úgy kijött a bizonyságtétele, és azt mondta neki ez a másik ember, amikor befejezte, néhány mondatot mondott neki, hogy irigyellek téged. De ez az ember nem tudta, hogy most mi ez a... Mert nem is tudta, milyen hatása volt a másik ember életére, annak az egyszerű néhány mondatnak. Ami őszinte volt, egyszerű volt, világos volt. Tehát itt ez a botos kérdés is érdekes, hogy éppen ennyi. Mózesnek, nézd meg, a botján kívül semmilyen nem volt. Volt egy felesége, meg volt egy gyereke, ez bírta, meg az apjától kapott egy sátrat, lehet, hogy éljen hol laknia. Semmilyen nem volt. Ez a bot volt az övé. Mert még valamilyen volt, mi látjuk. Aztán azt mondja az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a kezedet, ez is volt neki. Tehát volt keze Mózesnek. Nyújtsa fel a kezét, akinek van keze. Szuper. Nyújtsa fel a kezét, akinek van valamilyen, egy radírja, egy tolla, vagy egy füzete, vagy lábasa, vagy mit tudom én. Gézeket nincs semmit? Jó, örök neki. Cipőd biztos van. Tehát gyakorlatilag már azon a szinten vagy, mint Mózes. Érted? Nem? De most komolyan kérdezem. Már rendelkezel azokkal a képességekkel, amelyekkel Mózes rendelkezett. Ráadásul lehet, hogy lelkileg rendezettebb vagy, mint Mózes volt. És biztos vagy benne, ismerek titeket, hogy sokkal többetek is van néhányotoknak, mint Mózesnek volt. Sokkal többen elrendelkeztek, és néha mégis vakarózom mindig, hogy hogyan szolgáljuk az Urat. Hogy szolgáljuk-e. Mert hát én nem tudom, mert nekem nincs. Meg ha olyan lennék, mint az. Meg ha még adna Isten ilyen, meg olyan dolgokat. Meg ha még ilyen, meg olyan erőt, meg mindent éreznék. Hát nem, nem így van. Néha így gondolkodunk a szolgálatról, a szolgálat elhívásról, az alkalmasságról. Tehát van kezed, Mózes. És rácsodálkozik, tényleg van kezem. Na azt mondja Isten, akkor ezzel dolgozunk. Ez van kéznél, ez a kéz van kéznél. Szuper. És azt mondja Isten neki, hogy bocsánat, ugye dugd a kezedet a gerebedbe, bedugta, és amikor kihúzta a kezét, poklos lett. Tehát elkezdett rohadni. Tehát ugye úgy elég gáz, nem? De hát Isten az első sok után mondta neki, dugd vissza. Visszadugta. És akkor azt mondja az Isten igéje, hogy amikor újra kiúzta, akkor már teljesen egészséges lett a keze, mint a testének többi része. 8. vers 4. részben, ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra, az első jelnél majd hisznek a szónak a következő jelnél. Tehát Isten azt mondta, hogy én fogok tanúságot tenni a te szavaid mellett. A te szavaidhoz én adok tekintélyt neked. A tekintély nem a te tekintélyed. A tekintély az én tekintélyem, amelyet te fogsz képviselni. Azok által a szavak által, amelyeket elviszel az én küldésemre és az én hívásomra. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy ha még erre a két jelre sem hisznek, 9. vers, és nem hallgatnak a szavadra, akkor védj a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílus vizét, víz, amely védé fog válni a szárazon. És egy jelentős csoda volt, ugyanis a Nílus vize, tudjátok, az élet volt Egyiptomban. Tehát azzal öntöztek, szállítottak, kereskedtek, és gyakorlatilag Egyiptomban az élet a Nílus partján zajlott, és a Nílushoz kötődött az életüknek a jelentős része az egyiptomiaknak, és ez egy elég erős jel volt, hogy megbüdösödik, megromlik a víz, amely az életnek a forrása volt. Tehát Isten fogja csodákat tenni, Isten hatalma lesz Mózessel. Az elhívásban ez is benne van mindig, hogy Isten azzal számol, amit van, azt fogja használni, amit van, és amit kaptál, és amivel bírsz, amivel Isten megáldott, megajándékozott, és az elhívásban számol az ő hatalmával, és az ő tekintélyével, amelyet oda fog adni, oda fog tenni a engedelmességed mellé. Mögé, fölé hordozni fog. Aztán 10. vershez jutunk a 4. részben, és újabb dolog jut eszébe Mózesnek. Azt mondja, ekkor ezt mondta Mózes az Úrnak, kélek Uram, nem vagyok én ékes szóló. Azelőtt sem voltam, de azóta sem vagyok, hogy a szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. Tehát itt a beszéd készségéről volt szó. Én elmondtam egy lehetséges verziót, hogy ilyen kicsi korában tanult héberül, aztán egyiptomi nyelvet tanult, aztán valamilyen nyelvjárást beszélhettek ezek a beduin emberek, ezek a sátorlakó emberek, ahova került és benősült. Ez is lehet, az is lehet, hogy mondják azt is, hogy dadogott Mózes. Ez is lehetséges. De én megértem, hogy 40 évi pásztorkodás után nem a szónoklattamban jeleskedett. Mert igazán még így a társalgásban sem lehetett igazán gyakorlott, mert heteket, hónapokat a birkák társaságába tölteni, az nem lehetett valami jó gyakorló terep, hogy a szókincse fejlődjön, a beszédkészsége fejlődjön, a kifejezés képessége fejlődjön, az intellektuális képessége fejlődjenek. Bár mondjuk jó iskolákat végzett, az biztos, de azért 40 év eltelik. Az elég sok idő. Elég sok idő, hogy az ember azt mondja, amit már tanultam, az is már mint a buboréki pukkant. Ha gyerekeitek lesznek, és elsősök lesznek, vagy másodikosok is kell csinálni a feladatokat, akkor majd rájöttök ti is, hogy mennyi mindent elfelejtettetek. De hatodiknál már biztos. Nekem például sikerült elrontanom a lányomnak a matek háziát, tehát. Szerintem az lett egyedül rossz, amit én csináltam meg. Na, ezzel nem dicsekedni akartam. Majd legközelebb jobban odafigyelek. Nos, az Úr ezt mondta Mózesnek, 11. vers. Ki adott száját az embernek, ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr? Most azért menj, én leszek a te száddal. És megtanítalak arra, amit beszélned, hogy mit beszélj. Milyen fontos ez a dolog is, hogy Isten az engedelmességünket kéri, nem pedig a jól megtervezett mondatainkat. Azt mondta, figyelj csak, menj el, és én szót adok a szádba. Én majd megtanítalak, mit mondj. És hányszor van olyan az ember életében, hogy meghív Isten valakit egy szolgálatba, és abszolút nem az volt neki a képessége. Tehát nem tudott jól beszélni, talán dadogott is, vagy akadozott, nem tudott jól kifejezni magát, de amikor imádkozik, amikor bizonyságot tesz, amikor az Úrról szól, akkor megered a nyelve. Egyszerűen Szent Szellem által Isten beteszi a szájába, beleadja a szájába azokat az igazságot, kijelentéseket, amiket meg kell osztania. Igaz? Mondja az Isten igére a Biblia, az egy ügyűt is bölcsé teszi az ige. Az Istennek az ige, Istennek a beszéde, hogyha arra figyel. Tessék? Nyisd ki a szállat, és én megtöltöm. Amen, így van. Hát, elfogytak a kérdések, elfogytak a kételyek. Mózes még mindig nem érzi magát toppon, pedig elég sok minden történt már. 13. vers. De ő ezt felelte. Kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Hát néhány birkán meg Mózesen kívül nem nagyon volt ott más. Tehát igazán, hogy Mózes kire gondolt, amikor ugye erről kezd beszélgetni, Istenem, azt én nem tudom. Tehát nem igazán tudom ott a pusztában. De hát lehet, hogy lett volna egy-két ötlete még, hogy ki az, aki alkalmasabb, mint ő. Milyen zsivány az ember, amikor Isten szólítja, vagy van egy, tudod, Isten úgy szól, hogy van egy szolgálati felhívás, és érzed azt, hogy ezt neked kéne elvállalni. És sumákba lapít az ember, mert hát a más vállalja el. Nem szokott ilyen lenni? Veletek nem fordult még elő? Veletek már előfordult. Éreztem ilyen Szent Lélek által, hogy ezt nekem kéne. De tudja az, hogy Uram, küldj mást, akit te küldeni tudsz. Igen, hát ezek után nem csoda, hogy azt mondja, hogy Isten igéje, hogy az Úr haragra gerjedt Mózes ellen. Már nem tetszett annyira Istennek. Ezt mondta, van neked egy testvéred, a Levita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Jól tudott, az biztos. Sőt, jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni neked. Szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add a szájába a szavakat, én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Ő majd beszél helyetted a néppel, ő lesz a te szád, te pedig, ugye kisbetűvel, Istenként állsz mellette. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket. Ilyen értékes lett ez a bot. Persze nem a botban volt az érték, hanem az Istennek a hatalmában. Tehát Isten még ezt is megengedi Mózesnek, hogy legyen társa, legyen egy szolgatársa, egy munkatársa, akivel együtt tud mozdulni és járni. Tehát foglaljuk össze, mi az elhívás célja, a szolgálati elhívás célja? Mi ezzel Istenek célja, miért hív el bennünket, miért hív el téged, miért akar elhívni bennünket? A célja a szolgálatról, elhívásnak, hogy te az emberek felé szolgálj. Hogy valamit adj az embereknek, valamit tégy az emberekért. A szolgálatunknak, a szolgálati elhívásunknak a célja nagyon fontos célja az, hogy az emberek felé szolgáljunk, valóságos emberek felé. Aztán a második cél az elhívásunknak, hogy Istennel járjunk, Isten közelében legyünk, amikor ő cselekszik, és ebbe bennünket is be tud vonni. Erre hív el bennünket Isten, hogy az ő közelében legyünk, vele tartsunk. Legyünk ott, amikor cselekszik, és legyünk elérhetők, hogy bevonjon bennünket ebbe. Tehát Isten éppen operál. Fogd csak meg ezt a lámpát. Tehát ne aggódj, nem neked kell operálni. Egy lelkigondozói beszélgetésben a legrosszabb az a lelkigondozói hozzáállás, ha valaki úgy gondolja, hogy most én meg kell, hogy oldjam ezt a problémát. Semmi más nem kell tartani a lelkigondozásban, csak a fényt, a lámpát. Isten pedig dolgozik, és gyönyörködni abban, amikor beszélgetünk, Isten elkezd cselekedni és dolgozni. Aztán a következő harmadik dolog az elhívás céljában kimozdít az eddigi megszokásokból és a helytelen gondolkodásmódból. Igaz? Mózes kimozdította abból a helyzetből, abból a gondolkodásmódból, amiben élt addig. Isten ki akar mozdítani, azért hív meg. A negyedik dolog, rejtett erőforrásokat aktivál az életedben. Amik el voltak ásva, el voltak rejtve, nem is tudtad. Mózes azon a boton támaszkodott azzal a kezével, amelyel aztán csodákat lehetett tennie. Aktivizálódott. De ugyanígy van egy képesség, egy lelki hozzáállás. Aztán ötödik pontunk, az elhívás akadályai. Az első akadály az elhívásnak a korábban elrontott dolgok, bűnök. Ugye Mózesnek volt egy gyilkossága, körözött személy volt, menekült személy volt, elég komoly negatív háttérre rendelkezett. Tehát a bűnök mindenképpen akadályozzák az elhívásunk betöltését, és ahol engedelmességet. Aztán az alkalmatlanság érzet, szintén egy akadály. Aztán a saját erőforrásaimban való gondolkodás, az Isten erőforrásaival való hagyatkozás helyett. Tehát amikor a saját erőforrásainkban gondolkodunk a helyett, hogy az Isten erőforrásaira hagyatkoznánk. Negyedik dolog, hamis megelégedettség, vagy beletörődés jelenlegi körülményeinkbe, helyzetünkbe. Ez úgysem fog változni. Ezen úgysem lehet változtatni gondolkodásmód. Vagy, jó van ez úgy, ahogy van. Ne erőködjünk. Ugye hány gyülekezet, meg hány élet reked meg ilyen gondolatok miatt. Aztán a következő ötödik dolog, a miért nem tudom megtenni hozzáállás, a hogyan lehetne megcsinálni, véghez vinni gondolkodásmód helyett. Tehát amikor van egy feladat, akkor azon gondolkodunk, hogy miért nem tudjuk ezt véghez vinni. Milyen problémák és akadályok vannak előttünk? Mik akadályoznak meg bennünket abban, hogy engedelmeskedjünk, ott legyünk valahol, szolgáljunk valahol? Ahelyett, hogy úgy gondolkodnánk, hogy hogyan is lehetne megoldani? Vagy hogy megoldást keresnénk. A következő hatodik dolog a félelem. Mózes is szembenézett a félelemmel, kígyót meglátta, elszaladt azonnal. De Isten bátorítja őt, hogy neki engedelmeskedjen, és ő vele lesz. Aztán a következő és utolsó dolog a kifogásokban a család vagy családi kapcsolatokban rejlő kifogás. Van családom, vagy éppen nincs családom. Az a baj, hogy van, és levők tele, gyerekeim vannak, meg hát feleség, meg minden el kell őket tartani, azért nem tudok. Majd, ha lesz családom, akkor majd kiteljesedik az én szolgáló életem, akkor majd biztos nagyszerű lesz. Tehát ez is egy akadály, amikor valaki így gondolkodik, hogy ha van családom, az a baj, ha nincs családom, az a baj. Tehát mindegy, csak keresek valami kifogást. Ez akadály lehet. A Biblia azonban azt mondja a 2 Mózes 4.20-ban, ekkor fogta Mózes a feleségét, és fiait, ugye akkor már a első gyermek után született neki másik, Szamára ültette őket, hogy visszatérni Egyiptom földjére, Isten botját is a kezébe vette Mózes. Tehát látjuk, hogy Mózes megnyerte a családját ennek az ügynek, a szolgálatnak, Cipora elhitte neki. Hogy most visszamegyünk Egyiptomba, és visszük az Isten botját is, meg tudunk nyerni a családját. Ugye, hogy ne legyen akadály a család, fontos, hogy tudja megnyerni a feleségemet, tudja a gyermekeimet bevonni abba a szolgálatba. Aztán az 1 Korintus 7.32-ben szól Isten igéje a még nem házasoknak. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Tehát akik még nem házasok, nem azzal kell foglalkozniuk, hogy majd, ha házas leszek, mert milyen jó lenne, ha házas lennék, és akkor majd, hanem azt Isten igéje, örüljetek neki ennek az állapotnak, hogy még nem vagytok házasok, és azt az energiát, amit majd bele fogtok fektetni normális módon egy házasságban, egy gyermeknevelésbe, mert ugye ezt mondja az ige utána, hogy ez megosztja az embert, azt most fektessétek be az Úr szolgáltába. Ne a szálltokat tártsátok, Biblia azt mondja, szánjátok oda magatokat az Úrnak is. Örüljetek neki, hogy most szabadok vagytok arra, hogy ezzel szolgáljátok, és ugye átéltük ezt, és én is voltam legény, és tényleg aludni jártam csak haza. Mindig volt, hol imádkozni, hol böjtölni, hol bizonyságot tenni, hol szolgálni, hol lelki gondozni, hol tanítványokat nevelni, hol prédikálni, hol munkába menni, aztán vissza, néha éjjel-nappal mindenféle bölcsesség hiányában lévén. De mentünk, tekertünk, neki mentem a pótkocsinak a biciklire, elaludtam rajta. Minden volt benne, de biztos, hogy a lényeg az volt, hogy az Úrnak szolgáljunk. És nem volt probléma. Barátommal imádkoztam, beszélgettünk, akkor most itt alszunk. Jó, itt alszunk. Nem váltatom senki. Imádkoztunk 11 óra, éjfél, 1 óráig, akkor elborultunk, ott volt egy kanapé, aludtunk egyet. Aztán mindenki ment másnap dolgozni. Tiszta havály volt. Csak ugye, nem, most is nagyon boldog vagyok, és most is teljes az életem. És nagyon jó, hogy van, ki várjon engem, jönnek a gyerekeim, nagyon szeretem őket, a feleségemet, és most ebben az élethelyzetben együtt próbáljuk megtalálni módját a szolgálatnak. De akkor nem azon nyavajogtam, hogy jó, miért nincs feleségem, meg jaj, ha majd lenne, de jó lenne, hanem volt egy csomó időm, belefektettem az Isten munkájába, a szolgálatába. Nem mindig bölcsen, de hogy a Jeremiás síralmaiban mondja az ige, 3.27.30-ban, jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz, ugye férfi összeérdel, most ezt beszéltük is, üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa a porba a fejét, ugye Mózes ebben az állapotban volt, hajtsa a porba a fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrj el, ha gyalázzák. Na fiúk, halleluja, előre. Ugye nem azt mondja, hogy legyen büszke, gőgös, tarti, legyen alázatos, és teljes szíve szolgálja az Urat, ne a paráznosság, ne a tisztátalanság, ne a hamisság, a linkeskedés, a szolgáltató elhúzódás, az odaszállás mellőzése legyen jellemző, az odaszállás, az odaadás, odahajlás, az engedelmesség, a bátorság, az Isten erőforrásokra való hagyatkozás. És négy igét szeretnék végül felolvasni nektek az elhívással kapcsolatban. Lediktálom az ige helyeket, aztán egybe fogom olvasni. 2 Péter 1.10, 1 Korintus 15.58, itt vannak a birkák. 1 Korintus 15.58, ezt Tamás azért hoztam, hogy tudtam, miről fog prédikálni. Látjátok, már a család is bekapcsolódott a szolgálatba. Mi hoztuk? Ó, halleluja! Látjátok, már a család is bekapcsolódik a szolgálatban. Így kell szolgálni az Urat. Gyerekeitek profétálnak, érted? Nem is tudta, de hozott egy birkát. Jó. 2 Tesszalonika 1.11-12, és itt nem az apukájára gondolok. 2 Tesszalonika 1.11-12, és a zsidókhoz írt levél 3. rész, 2 verse. És egy kicsit felszabadultam nagyon. Már megijedtem, hogy még van egy lapom. Erre nem emlékeztem. De minden megtörténhet. Na nézzétek az igét, és hallgassátok figyelemmel. És aztán szeretnék egy kihívást elétek állítani. És a proféciákban is hallottuk ezt a meghívást, kihívást. Nem tudom, hogy neked milyen kifogásaid vannak az elhívással kapcsolatban. Vagy éppen hogyan gondolkozol saját magadról, hogy mi az, ami miatt nem szállod a magad, vagy hol fáradtál meg, vagy hol rekedtél meg. Nem tudom azt, hogy milyen kérdések feszülnek benned Istennel kapcsolatban, amik akadályoznak téged abban, hogy kitessen a szolgáló életed. Nem tudom, hogy mire kaptál meghívást, hogy Isten meghívott az irgalmasságra, a könyörületre, az adakozásra, az imádkozásra, a profétálásra, az evangélium megosztására, a tanításra, a pásztori szolgálatra, a könyörületességre, a betegek meglátogatásában a kitessedésre. Én nem tudom, mire kaptál meghívást. Te tudod? Hogy Isten miben szólongat már téged? Hogy miben adott neked már elhívást? És azt is tudod, hogy most hol tartasz ebben? hogy megfáradtál, hogy szükség van esetleg egy megújulásra az elhívásodban, és mindjárt megosztok egy személyes bizonyságtételt. Mégis aztán szeretnék hívni majd titeket előre, hogy imádkozzunk együtt, akik szeretnék odaszállni magukat az Úrnak, talán először életükben, vagy újra, vagy megújítani az életüket, vagy bűnöket lerakni, amik akadályozták őket abban, hogy szolgálják az Urat, vagy rossz gondolkodásmódot szeretnének letenni, amik akadályok voltak eddig. Nem tudom, Isten tudja. Isten igéje így szól. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotani soha. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ezért aztán mindenkor imádkozunk, értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Úrunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Ezért, szeretett testvéreim, ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt egész házában. A nyáron már említettem nektek, hogy volt egy ilyen összezavarodott állapotom, ilyen meglankadásom az elhívásomban, és igazán ez abban csúcsosodott ki, hogy egy alkalommal találkoztam egy tanárommal. Ezt említettem is már nektek, és kérdezte tőlem, hogy egy középiskolai tanárom volt, hogy mi lett belőled. És úgy gondoltam, hogy a legvagányabb az lesz, ha azt válaszolom, hogy igazgató. Hát ugye mégiscsak lettem valami. És amikor ezt így kimondtam, úgy bele hasított a szívembe, hogy ki vagyok én. Mint hogy Mózesnek a szív is bele hasított az, hogy ki is vagyok én akkor valójában. És nagyon elszomorodtam, aztán próbáltam én ezt kiegyensúlyozni, Isten áldja meg, tanárul, meg szóval ilyen, ez már ilyen halottnak a csók kategória. Kijönni ebből, és akkor nagyon a szívemet megérintett ez az egész helyzet, és akkor elkezdtem gondolkodni, Istenem, hogy állok én az elhívással? Egy új helyzet elé álltam, ami az életemben nem tapasztaltam igazán még ilyen módon. Sokszor gyengültem meg, erőtlenedtem meg, kellett harcolni, szükségem volt megújulásra, figyelj, ne égjek ki, sok mindenben korrigált már Isten az életemben, de ilyen jellegű dolog, ami nem találtam szembe magamat, hogy egy világi pozíció átvegye a helyét az elhívásomnak a szívemben. Mert erről volt szó, hogy előrébb volt a szívemben az életemben az, hogy én dolgozom valahol, és benne vagyok egy pozícióban, mint az, hogy Isten szolgálja vagyok, amire elhívattam egyébként teljes világos módon. És a nyaram több héten keresztül ezzel telt, ezzel imádkoztam, és Isten nem restelt egyébként szólongatni engem, tanítgatni engem. Voltunk a Balatonnál, és akkor többek között Mózesről is volt szó, és inspirált engem, hogy beszéljek róla. És elmondott egy történetet a igehirdető Billy Grahamről. És többeteknek mondom ezt a történetet már, de most ide való, hogy Billy Grahamet meghívták egy nagy kitüntetés átadására egy afrikai országban, és ott voltak az állami vezetők, nagykövetek, tehát nagyon neves plénum előtt történt ez, és Billy Grahamnek adtak lehetőséget, hogy szóljon a kitüntetés átadása után. És elmondott egy történetet. Méghozzá Albert Einsteinről. Albert Einstein egy alkalommal utazott a vonaton, és jött a Kalóz, aki a jegyét akarta kérni, hogy lekezelje. Einstein nagyon zavart volt, nézte a zsebeit, tárcáját, mindent, és hát nem találta jegyet. Percek teltek így el, a Kalóz is már hát kellemetlenül érezte magát, és közben, amikor nézte az arcát, akkor úgy rémletnek, ezt a fickót már látta valahol, és tudta, hogy valami neves személyiségről van szó. És akkor beugrott neki, hogy hát ez a Albert Einstein. És akkor mondta, hogy professzor úr, ne keresse ilyet, én ismerem magát. Biztos vagyok benne, hogy ön megvette ilyet. Ha nem mondja, megvettem ilyet, de nem talán. Én tudom azt, hogy megvette ilyet, nyugodjon meg. Én hiszem magának, hogy maga nem hazudna. Tehát utazzon nyugodtan, viszontlátásra. Jó, elment a többi utashoz és a többi kocsiba, jön vissza, hát látja, hogy Einstein a kupéban, a padlón van, a ülések alatt mászkál és keresi. Hát bemegy megint a fülkébe a kalóz, és mondta, professzor úr, hát értse meg, hát nem kell megkeresni a jegyet. Hát tudom, hogy ön biztos megvette a jegyet. Azt mondja, nézze, most már nem is ez az érdekes. Azért keresem a jegyet, mert nem tudom, hova vettem. Hogy mi van rá, hova utazok? Ugye hát ilyen tudós fazon volt. És akkor Billy Graham elkezdett prédikálni arról ezen a átadón, hogy tudod-e, hogy hova vettél jegyet? Hogy hova tart az életed? És hirdette a megváltás örömhírét, Jézus Krisztus prédikálta ezeknek a neves embereknek, hogy meg lehet térni, és igazán akkor tudni fogod, hogy hova vettél jegyet, és az élet egy új irányba fog haladni. És amikor abba hagyta a beszédet, oda mentek a barátai hozzá, és kérdezték tőle, hogy egy ilyen alkalmon, hát miért pont ezt a beszédet mondta, miért pont így beszélt? És azt mondta Billy Graham, ez engem úgy kiütött, túl értékes volt az alkalom arra, ahhoz, hogy én az evangélium helyett magamról beszéljek. Úgy gondolom, hogy a legjobb, amit mondhattam az evangélium üzenetben. Na gondold bele, hogy én mondom, lesz előrehívás, hogy lehet menni megújulni, én megyek, én leszek az első. Nem hívtak előre, én ott imádkoztam helyemen, és könyörögtem az Úrhoz, Uram, nem teli találtad, úgy kiütette ez az egész dolog, hogy ilyen helyzetben, amikor lehetetlen feszíteni, ugye, hogy igen, hát elértem, igen, az egész világon evangélizálunk, sok jót teszünk az emberekkel, Daniel, lájlájlájláj, és az ember annyira helyén volt az elhívás tudata. Annyira helyén volt ennek a Billy Grahamnek az, hogy mire hívta el Isten, hogy kicsoda ő, hogy tudta, hogy mit kell mondani az embereknek. Tehát nekem úgy következett az utolsó ilyen beszélgetésem Istennel a témába, és akkor úgy helyre tette, akkor meg is kínáltam utána a vezetőket is. Első témánk a szeptemberi vezetőség, szerintem mi az elhívásod, és milyen jó volt, igaz? És akkor én is elmondtam még ezt az én kis harcomat. Tehát úgy gondolom, hogy, és amikor ez nekem megtörtént az életemben, azt mondtam, Istenem, ha engem kihozol ebből, én biztos fogok erről prédikálni. És amit még nem hallottam, és nem láttam, hogy tettek volna, adok lehetőséget, és hívok embereket előre a megújulásra az elhívásban. Hogy aki meglankadt, ellankadt, kiengedte a kezéből, valami más került az életében középpontban, de tudja, hogy Isten elhívta őt, azoknak legyen lehetősége kimozdulni, kilépni, és ezt kifejezni az ő előjövetelükkel is, és imádkozni. Az imában van a lényeg. Egyrészt van a lényeg abban, hogy elment, mint Mózes, keresve az Istent. Elmozdult a helyéről. Valami olyan helyre ment, ahol nem járt addig. Igaz? És aztán elkezdett Istennel beszélgetni, és Isten elkezdett beszélni hozzá. És ha te úgy vagy ezen a helyen most, Isten megérintett téged, és szólt hozzál, és tényleg szükséged van a megújulásra, vagy lerakni dolgokat, bűnöket lerakni, az elhívásba beállj, visszaállj, az elhangolódásokból kell, akkor én hívlak téged, hogy most gyere előre. Álljunk föl jó helyünkön most, és én szeretném, hogyha akik így vannak, szólt hozzád az Úr, az meginduláltak, gyertek ide előre bátran, jó? Hogy együtt imádkozzunk, és menjünk az Úrhoz. Hogy az Úr újítson meg bennünket ebben az elhívásban, az elhívásunkban. Tegyük le azokat a terheket, amelyek esetleg akadályoztak bennünket, amelyek úgy a szívünket belepték, erőtlenséget osztak bennünk, és egészen másképpen gondolkodtunk saját magunkról, hogy Isten, gyertek ide előre bátran, gyertek, lehet jönni előrébb is, akik, hogy ne ott kelljen állni. Van itt hely bőven mindenkinek. Gyertek, 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 gyertek. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Azért nem is akartam a zenét, hogy a zenészek is jöhessenek. Tehát mindig szegények úgy vannak, hogy már úgy veszik, hogy előre jöttek. Dicsőítők. Szeretném most elcsendesednél, jó? És akkor, ha van mit letenni az Úrnak a lábaihoz, jó? Akkor azt szeretném, ha le tudnánk tenni. Én azt látnám jónak most, hogy jönnétek picit elő, és le tudnánk térdelni. Jó? Tehát, hogy mindenki legyen helye letérdelni az Úr elé. A többieket kérem, hogy helyeteken maradtatok, és helyén vagytok. Imádkozzatok ti is, jó? Értünk. Akik ilyen gyalúak vagyunk, hogy ilyen nagy szükségünk van erre. Ha meg jó állapotban, hogy dicsőség az Úrnak. Jó? Csendesedjünk most el, és helyeteken ti is kérlek, imádkozzatok. Akik úgy érzedek, hogy az Úrban vagytok, tudtok közben járni, értünk, akik most itt vagyunk, és így legyünk egyek az Úrban.